hazugsággal ismerszik meg a mester kommunikátor.
Miért teszed meg könnyebben a barátaid hazugságát?
Mi ez a profilozás valójában?
Ha kíváncsiak vagytok rá, tartsatok velünk! Ma a Podped Extra tartalomban az elicitációról fogunk beszélgetni, és mindenképp buzdítanám a kedves hallgatókat, hogy a előző két epizódot is hallgassátok meg, szintén az elicitációról beszélgettünk Bencével, és kíváncsian kérdezlek, hogy milyen következő soron következő technikát fogsz ma bemutatni.
Hát először is arra buzdítanék mindenkit, hogy kezdjék el használni ezeket a technikákat. Tehát nekem a legnagyobb félelmem az az, hogy elmondok csomó olyan tök jó szexi, idézőjelesen szexi információt, ami ugye a hétköznapi életben úgy nem nagyon elérhető, és így nagyon jó megelégedéssel hallgatjátok ezt, hogy ez milyen érdekes volt, aztán nem valósítotok meg belőle semmit. Jó, tehát, hogy nekem ez a rémálmom, hogy én itt tök jól érzem magam, és megosztok információt, de amúgy semmit nem hasznosítotok belőle. Jó, úgyhogy kérlek benneteket, hogy egyrészt menjetek vissza, hallgassátok meg, mert két olyan technikáról beszélgetünk, ami valószínűleg tartommal tényleg elkezdett használni, akkor alapvetően tudja a kommunikációs hatékonyságodat befolyásolni. És akkor három, illetve kettő, térjünk vissza a harmadik elicitációs technikára, az pedig nem más, mint az információs önkéntesség. És akkor erre is hozunk egy példát, hogy az emberek azok szeretik visszafizetni, tehát ilyen velünk született készség ez, hogy visszafizessük azokat a dolgokat, amik mondok egy triviális példát, te meglettél hívva egy vendégségbe.
Pont ez jutott eszembe.
Illő visszafizetni a dolgokat idézőjelesen, természetesen visszahívni ugye a másikat.
Vagy akár egy italra.
Tök mindegy. Tehát, hogy én kaptam tőled valamit, most akkor az úgy illik, az úgy jó, hogyha én is ugye adok vissza, mert ha nem egyébként, akkor ez a balansz, ez az egyensúly, ez felborul, és egy idő után egyébként felteszi a másik a kérdés, hogy figyelj, Bence már 78-adjára jött hozzánk vacsorázni, azt ő még egy kólára nem hívott meg. Akkor most hogy is van ez a barátság? Tehát, hogy egyszerűen szociálisan erre vagyunk kódolva, és ez a következő technikának igazából a pszichológiai alapja is, mert ugyanígy vagyunk információval. És akkor erre mondom ezt az eklatáns példát, hogy biztos ti is voltatok már úgy fiatalabb korotokban, akár, hogy ültél a vonaton, mondjuk Debrecenből Budapestre, amikor mentem haza egy 2,5 órás vonatút, és többször volt már velem ilyen, hogy egy öreg néni mellé ültem, vagy egy öreg bácsi mellé ültem. És ő elkezd mondani valamit. És egyszerűen érzed a válladon azt a nyomást, azt a pszichológiai nyomást, hogy most neked is meg kellene osztanod egy hasonló témát. És hát és ugyanez van, ugyanezt tudod te kihasználni effektíve, teljesen mindegy, hogy milyen kommunikáció párbeszéd során. Ha te megosztasz magadról valamit, akkor általában véve a másik is érzi annak a szükségét, hogy visszaadja ezt a dolgot. És akkor most megint csak egy nagyon picikét belemegyek bizalomépítésbe. A bizalom is így épül. Egyik része a bizalomépítésnek, mert általában Daniel Goleman ugye mondja azt a szociális intelligencia könyvében, hogy a bizalom az három faktora van a bizalomépítésnek. Az egyik az a fókusz, aztán közösen átélt pozitív élmény, a harmadik pedig egy nonverbális duett a részvevők között, ami egyébként ugye tükörneuronok, stb. Pontosan az előző kettő dolog miatt épül ki. De én tovább megyek, a bizalomépítés, amikor gondolj egy randira. Mit csinálsz? Mondd az egyik egy valamelyik kötők egy sztorit, és megpróbálsz egy hasonló, valamilyen szinten kapcsolódó ugyanolyan sztorival előállni, hogy figyelj velem ezt, ó, persze, hát ilyen velem is történt, és akkor képzeld, és akkor gyakorlatilag egy sztorikat, hasonló sztorikat osztotok meg egyik a másik után. Ez nem más, ha így veszem, csak ugye információs önkéntesség egy másik köntösbe bújtatva.
Az jut erről eszembe, hogy ennek két része is megnyilvánul. Egyik, hogy van egy kapcsolódási pont, valamilyen téma, ami által mi, nekünk van egy közös élményünk, közös történetünk. Másfelől meg azáltal, hogy ők, akivel én beszélgetek, ő ezt az információt kiadja önkéntesen, vagy én kiadom önkéntesen ezt az információt, onnantól kezdve levesz egy terhet a másik válláról, hiszen hogyha én megmerem osztani azt az információt, hogy bizony-bizony előfordult már velem, hogy mondjuk a megengedetnél gyorsabban közlekedtem mondjuk a forgalomba, akkor a másik is már bátran elmeri mondani, hiszen ezzel már nem kérhetem számon, hogyha én is ebben ludas vagyok. És ugyanígy ez minden másra is igaz, igen. És lehet akár nem csak egy ilyen típusú információ, de ezeknél szerintem különösen megvan az, hogy ott már kialakul egy rapport a két fél között.
Így van. Tehát előző adásunkban azzal fejeztük be, hogy az emberi viselkedés négy törvényéről, vagy alaptörvényéről beszélgettünk, legalábbis szerintem.
Így van. Itt fejeztük be, és elmondtad, hogy mik ezek a törvények, viszont hogy ez hogyan kapcsolódik bele a hazugságelemzésbe, illetve a testbeszédbe, arra még nem tértél. És szerintem kezdjük is az, hogy elmondod ezeket a törvényeket, hogy aki most kapcsolódott be, az is értse, hogy miről van szó.
Abszolút. Nagyon röviden egyébként a válaszom az, hogy sehogy. Sehogy, amúgy nem kapcsolódik
előre, aha, igen, de mik voltak?
De viszont a profilozói látásmódban igen. Úgyhogy ez a négy alaptörvény, ez ugye a buddhizmusnak egyik alaptézise, hogy minden ember szenved, és mindenki bizonytalan. A másik az, hogy ami már nem buddhizmus egyébként, hogy minden ember állarcot hord. A harmadik, hogy minden ember azt mondja, nem hord állarcot. És a negyedik, hogy minden egyes ember nem más, mint gyermekkori traumáknak és utalmazásoknak az összessége. És ez úgy kapcsolódik a kommunikációhoz, és ilyen szempontból nézve nagyon, nagyon lájtosan a testbeszédhez, hogy hogyan tudjuk az embereket empatikusabban nézni, ahhoz, hogy ki tudjuk venni az egót a kommunikációból, és a megfigyelésre tudjuk helyezni a hangsúlyt, vagy pedig arra igazából, hogy a pszichológiában ismert mondjuk a Rogers-féle hallgatást, aktív hallgatást és megértést tudjuk alkalmazni, azért, hogy egy hatékony és mind a kettőnk számára gyümölcsöző és hát haszonnal szolgáló beszélgetést legyen. Ugye abban a pillanatban, tudom, amikor már arról van szó, hogy én arról kezdek el, mindannyiaknak volt már olyan beszélgetése, ugye, hogy alig várod, hogy a másik befejezze a mondani valóját. Mert neked már van valami a tarsiódban, és majd akkor az én pozícionálásról már akkor bele is mehetünk adott esetben, de abban a pillanatban, és akkor már itt az én pozícionálásba beismertünk adott esetben.
Igazság szerint sok esetben nem csak, hogy már tudom, hogy mit akarok mondani, hanem sok esetben félek attól, hogy elfelejtem, amit mondani szeretnék, miközben végighallgatom a másikat. Ez abszolút nem ide kapcsolódik, csak egy eszembe jutott, hogy ez egy ilyen fura dilemma helyzetet tud okozni, hogy nem akarod félbeszakítani a másikat, de közben pedig félek, hogy elfelejtem, amire gondoltam, és aztán lehet, hogy egyébként nem is biztos, hogy baj, mert lehet, hogy nem volt annyira releváns, igen, amit mondani akartam.
Olyan egoista vagy, mint én, adott esetben, vagy voltam, vagy talán már nem annyira, hogy azt hiszed, hogy tudod, hogy a másik mit fog mondani. És te mivel már le akarod rövidíteni az időt, hiszen olyan okos vagy, te nyilván mindent jobban tudsz a másiknál, és te ugye hát szülted a spanyol viasz, hogy ilyen finoman fogalmazzak, hogy ez is természetesen rögtön elveszi a fókuszt. És abban a pillanatban, amikor a fókusz rólad szól, akkor megfosztod magadat annak a lehetőségétől, hogy tanuljál mondjuk valakitől valami újat. Mert hogyha igazán figyelsz a másikra egyébként, és ezeket a dolgokat mind a háttérbe szorítod, akkor le fogsz döbbenni, hogy a másik egyrészt miket oszt meg, ha érzi azt a genuine, azt az eredeti figyelmet, és vagy igazi
érdeklődést,
akkor nem is fogod elhinni, hogy a másik milyen dolgokat oszt meg. Úgyhogy ilyen téren kapcsolódik ez nekünk a témánkba, meg a négy szűrő is, ami most nem megyek belelőző adásul, meg tudjátok hallgatni, hogy megpróbállak titeket arra sarkalni, hogy minél jobban kivegyük az egót a kommunikációból, és hát zárójelben jegyzem meg, ha a mesterkommunikátor akarsz lenni az én véleményem szerint, akkor el kell kezdjed elfelejteni az egyes szám első személyben való gondolkodást, sőt, el kell felejtsed a másik nézőpontjából lévő gondolkodást is. Az már egy szinttel való tovább lépés, hogy vajon a másik hogy érzi magát ebben a helyzetben, vagy a másik hogyan gondolkozik, vagy hogy lát engem a szituációban, sőt, a harmadik nézőpontba kell nézzed, mint a kívülről. Mesterkommunikátorok azok kívülről látják nem csak saját magukat, hanem a másikat is, és az ennek eredményeképpen létrejövő ugye interakciót vagy kapcsolatot. Ekkor nyílik meg úgy gondolom igazából a világ. És ha már akkor a megfigyelésnél ugye tartottunk, akkor így csatolok bele a következő témánkba, a bukás háromszögébe. És nekem erről van egy elméletem, ez pedig nem más, mint hogy minden egyes bukás emiatt a három dolog miatt jöhet létre. Az egyik az, hogy nem tudtam sikerrel kommunikálni azt az üzenetet, amit akartam. A másik az, hogy nem tudtam megfigyelni a másikat rendesen, leszűrni megfigyeléseimbe az információt, és ahhoz igazítani az üzenetemet, és sikeres kommunikációt magyarul, vagy pedig nem tudtam úgy menedzselni saját magamat, viselkedésemet, hogy az adott célt szolgálta. Tehát, hogyha legvégére lebontod a sikert, akkor elméletem szerint ez a három tényező az, ami meghatározza, hogy elértük-e a célunkat, avagy sem. És ennek az egyik ugye legnagyobb mesdjéje, vagy része, az pedig nem más, mint ugye a megfigyelés, azaz a testbeszéd vonulata, vagy vonzata. És itt is csatlakozunk akkor bele abba, hogy ez miért fontos. Ugye beszéltük korábbi podcast adásunkban is, de nagyon röviden csak annyi, hogy azt próbáljuk nektek, azt a tudást próbáljuk átadni a következő epizódokban kifejezetten, hogy hogyan tudod a sikeredet maximalizálni azáltal, hogy nem kell, hogy a konverzációnak a végéig várjál ahhoz, hogy tudjad, hogy jó úton jársz, vagy sem. És ugye ezzel kapcsolatban egy gesztust említettünk ugye a megvetésnek ugye a jelét, hogy mi van akkor, ha ezt látod, hogy egy beszélgetés során, akkor ugye az eklatáns példát hoztuk fel, hogy tudsz jönni segíteni, vagy pakolni. Igen. És nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem fog eljönni, csak azt jelenti, hogy ott van valami olyan érzelem, ami azt arra enged következtetni, hogy nem teljes szívvel, teli szájjal fog eljönni, ugye segíteni.
Egyébként erről az jut eszembe, hogy nem túlságosan előre szaladva, hogy szinte egy Chase könyvében, hogy mikor mondjuk egy tárgyalási szituációban a másik egyetért látszólag, vagy verbálisan azzal, amit én mondok, de mondjuk a kezét a szája elé tesz, és nem számít a kontextus, de hogy akár az ilyen szituációkban fontos lehet számomra, hogy ő valóban azt akarja, vagy mondjuk az adott pozícióból adódóan inkább taktikailag neki jobb, hogyha ő ezt állítja, vagy próbál simulékony maradni. De nyilván ez számít nekem, hogy ő egyébként mit gondol a való életben.
Abszolút. Hát én azt sokszor szoktam mondani ilyen sales tréningeken, hogy ezt eklatáns példát hozom fel mindig, hogy és akkor Marika néni kedves, biztos akkor benne, hogy ezt a 30 ezer forintot ezt fogja tudni fizetni havonta? Jó biztosítási ügynöki példa, ugye természetesen. És azt mondja Marika, aha, és közben hátradől, elhúzza a szájának a jobb sarkát, és mondjuk a pislogás száma megemelkedik, és mondjuk például bejön mellé egy hezitálás is. Vagy ne találtál mondjuk egy visszakérdezés. És akkor most belemehetnék egy picikét, de majd később megyek bele jobban érintőlegesen annyit, hogy klasztereket, azaz csoportosulásokat nézünk testbeszédolvasáskor. Tehát egy jel, nem jel. Hát attól még, hogy elhúztam a számnak a jobb sarkát, az még nem jelenti azt, hogy hazudik a másik, nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni pakolni, vagy nem jelenti azt feltétlenül, hogy rosszul nézek ki. Jól nézek ki, drágám? Aha. Azért mondjuk ez a tipikus példa, de most akkor a női hallgatóságnak szeretettel küldöm ezt, és elnézést kérek egyúttal a férfi hallgatóságtól. Tehát amikor azt halljátok, vagy bocsánat, látjátok, hogy kedves hölgyek, hogy mikor megkérdezitek, hogy jól nézek ki ebben a ruhában, vagy tetszik ez a ruha? És azt mondja a másik, hogy aha, persze. És elhúzza a jobb szájának a sarkát, vagy pedig még össze szorítja az ajkait, most mutattam a kamerába, akkor az általában ez az egyetnemértésnek a jele. Jó, tehát hiába a verbalitás mondja azt, hogy igen, nagy valószínűséggel tudom azt mondani neked, hogy az igazi vélemény az, hogy nem. Jó, úgyhogy sajnálom, kedves férfi társaim, és sok sikert a vadászathoz.
Ezek után.
Kedves hölgyek.